Ról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét elindította a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-éig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segíti. Olvasható a szervezet táviratirodához eljuttatott közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Azt írták, a Karitász munkatársai és önkéntesei komplex szemlélettel figyelik a látókörükbe került diákok fejlődési hiányosságait, szeptemberben igényes iskolai felszerelést, évközben pedig készségfejlesztő sport, művészeti és kulturális foglalkozásokat, igény szerint korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek, fejlesztő pedagógusokat is bevonva a munkába. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is van lehetőség, valamint a szervezet központi számla számára is várják a támogatásokat a közleményben az iskola kezdés megjelölésével. Csütörtökön létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Nemeskürti István, Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanár nevét viselő új tanárképzőkar, közölte az egyetem a táviratirodával. Az új egyetemi fakultás a felsőoktatási törvénynek megfelelően augusztus 1-én alakult meg a tanárképző központ elődintézményéből, ismertették, hozzáfűzték. A kar feladata az egyetemen már megkezdett intézmény és szakfejlesztési folyamat folytatásaként a tanárképzés megújításában való aktív részvétel lesz a jövőben. A tájékoztatás szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezentúl szerepet vállal a tanárképzésben is. Az egyetem feladata a magyar állam működtetésében legfontosabb szerepet vállaló szakemberek képzése, a tanári pálya pedig épp úgy e közszolgálat része, mint az egyetemen oktatott többi hivatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul, közölték. Az MVM automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett áru kedvezményes földgáz mennyiséget, a diktáláson alapuló hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében 2024. augusztus 1-től. Közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a táviratirodával. A tájékoztatás szerint az MVM az ügyfelek visszajelzéseit figyelembe véve egyszerűsítette és tervezhetőbbé tette a kedvezménykiosztás módszerét. A kedvezménykiosztás megváltozása nem befolyásolja a kedvezményes évre vonatkozó rezsicsökkentett mennyiség eddig megszokott mértékét. Azt az MVM újabb egyéves időszakra változatlan feltételekkel és áron biztosítja, írták a közleményben. Új államtitkárokkal erősít a Kulturális és Innovációs Minisztérium augusztus 1-től. Hankó Balázs miniszter javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök, Koncz Zsófia országgyűlési képviselőt családokért felelős államtitkárnak nevezte ki, közölte a tárca a táviratirodával. Koncz Zsófia az elmúlt években miniszterhelyettesként dolgozott, előbb a Technológiai és Ipari Minisztériumban, majd az Energiaügyi Minisztériumban. Munkájára, széleskörű tapasztalatára a családtámogatások további egyszerűsítésének és bővítésének előkészítésében számít Hankó Balázs, olvasható a minisztérium közleményében. Mint írták, a területért korábban felelős Hornung Ágnes az otthonteremtés finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálatáért és egyszerűsítéséért, valamint a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztosként folytatja munkáját. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkára Újsági György lesz, aki több mint egy évtizede több tárcánál vezetőként látott el jogi, koordinációs és irányítói feladatokat. Jogi és koordinációs helyettes államtitkárként Halász Zsolt csatlakozik hozzá. Végül az időjárásról. Az erőteljesebb gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Szorványosan előfordul záporzivatar. Az északnyugati-nyugati szél többfelé megélénkül, zivatarban megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 36 fok között várható. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100.000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Óra 9 perc van, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma 2024. augusztus 2-án pénteken a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikus Fehér József nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. jó rádiózást, jó játékot, és nem kevésbé jó szórakozást kívánok azoknak, akik ma velünk játszanak és nyernek, ugyanis három páros belépő várja gazdáját, a Szórakozni Vágyókat, Szikora Róbert és az Ergo holnap a Tokaji Fesztiválkatlanban rendezett, megrendezésre kerülő koncertjére. 20 óra 30 perckor kezdődik ez, és a páros belépőket nem kézbe adjuk, vagy postán juttatjuk el nyilván, hanem a név bemondásával részesülhetnek ebben a szórakozásban mai nyerteseink is. Ugyanis egész héten a hétfő kivételével páros belépőket sorsoltunk ki erre a koncertre. Erről szól majd a játék. Utána 9 órakor híreket hallanak Sinkovics Andreától, majd közélet. E műsorunkban beszélgetés következik majd az Államalkotó Kultúra című tanulmány szerzőjével, valamint az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem idei továbbtanulási statisztikáiról és a pótfelvételéről is szólunk.
Már a jelentkezési adatokból láttuk, hogy nőtt a népszerűsége az egyetemnek, és ez valóban évről évre kiemelkedő, pedig az elmúlt években, ha az elmúlt 10 évet nézem, nagyon sok változáson esett át az egyetemünk, de 2021 óta, mióta az Egri Főegyház megy átvett bennünket, egy valóban dinamikus növekedés jellemzi érdeklődés az intézményünket.
9 órától külön műsort szórnak Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink. Napról napra című összeállításunkban többek között Kálai Miklós és a Hidegháborús Diplomácia címmel hallhatják dr. Jó András, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársának előadását.
Nem volt pártpolitikus a maga nemében igazából Kálai Miklós. Az adott helyzetben ő kifejezetten a kormányzó embere volt. Lehet ezt mondani. És nehezen is ismerte ki magát az akkori kormánypártnak a berkeiben. Igyekezett egy-két új személyre hagyatkozni, akik vele rokon szenvesztek, de az túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy ez nem a kormánypártnak a többsége volt.
Kálai Miklósról, ha kicsit humorosra szeretném venni ezt az időszakot, ugye elneveztek egy táncot, mondhatjuk így a Kálai kettőst, amit rajta kívül nem járt más, és azt a két kulacsos politikát jelöli, amelyet folytatott. 9 órától Tokaji Adónk kilátó című műsorunkkal jelentkezik. Adásunkban Kovács Lajos atyának, a Sajószentpéteri Görögkatolikus Egyházközség parókusának Beregszászi előadását hallgathatják meg, amelyet kárpátaljai óvónőknek tartott.
Van is erről egy ilyen történet, hogy a sztárechez két asszony megy a bűneivel. Ugye az egyik asszonynak nagy bűne volt, mert félrelépése kiderült, a másiknak meg olyan kis bűnei voltak, és a sztárech azt mondja sok kis bűnösnek, hogy neked sok kicsi bűnöd van, úgyhogy ezeket az apró kavicsokat vidd el oda távol a messzire. Neked asszony meg egy nagy bűnöd van, ezt a nagy követ, ezt a nagyobb követ vidd el ugyanoda.
Hogy mi sült ki ebből, azt megtudhatják majd Tokaji hallgatóink 9 órától. 10 órakor összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát a hírek után Zöld Hullám, melynek mai adásában az elektromos autók létjogosultságának kérdéskörével fogunk foglalkozni. Most ajánlunkban, és akkor majd a műsorban is, dr. Vasárus Gábor László geográfust, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársát hallják.
Az, hogy milyen árammal töltjük, az még egy nagyon nagy buktató, és akkor egy fontos tévhitet. Tehát az, amikor azt mondják az emberek, hogy az elektromos autó jó, mert majd napelemről töltöm, az a legnagyobb hazugság, amit saját maguknak mondhatnak. Az elektromos autó tipikusan este töltjük, amikor hazaérünk. Az elektromos autó olyankor fosszilis áramról megy, mert akkor lép neki pont a megújulók a napi hálózatból. Ugye napközben sokat termelnek, de hát akkor vagy a munkáján vagyunk az autóban, vagy éppen a gyereket hurcoljuk az iskolában, vagy éppen a boltba járunk vele. Tuti, hogy nem akkor töltik elektromos autót.
10 óra 30 perctől megismételjük kedről az Erdőfohászat című műsorunkat, melynek első felében egy gekkófaj, tehát ez egy gyíkfaj, hazai megtelepedéséről lesz szó. Erről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét kérdeztem.
És egy ugyanilyen terrárium a 9. kerületben leszakadt a falról, valószínűleg rosszul volt rögzítve, és a ripityára tört, és a benne lévő 6-8 gekkó szana szét rohant. Ez valamikor 83-84-ben történt. És hát nem tudta már a tulajdonosuk begyűjteni őket, azok úgy szétszélettek a lépcsőházakban, a lakást elhagyták, stb. Úgyhogy már nem tudta begyűjteni őket. És évekkel később neki is feltűnt már, hogy a lépcsőházban egyszer csak megjelentek a lámpák környékén. Ezek a gekkók majd egyre távolabbi házakban is előkerültek.
Hogy mi lesz ennek a vége, még nem tudjuk, de a jelenlegi állapotról, tehát az erdőfohászában hallanak majd, és még hátra van néhány perc ebből az órából, értem ez alatt a 10 órát, melyet Vojnich András utazása a Rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 43. részével töltünk ki. 11 órakor hírek, könyvtári barangolás múlt csütörtökről. Ebben Mopasszan Ékszer című írása hangzik el, felolvassa Lukács Sándor színművész. 12:30-tól a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napimáját ismételjük meg. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, majd egyházi híreket hallanak Sinkovics Andrától. Szólj, Uram, a mai napi evangéliumi részlet 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben Verceli Szent Özsébről és a mai búcsúról, már ahol ez búcsú, nálunk a ferenceseknél búcsú, a porcinkula búcsúról, vagyis angyalos boldogasszonyról hallanak majd. Névnap és kalendárium zárja ezt az órát, és 13 órakor hírekkel jelentkezünk, majd az otthon ízeivel, és ebben sós és sajtos sütemények receptjei közül válogat Süye Károlyné.
Én mostanában azt tapasztaltam a kislány unokáimnál, hogy a édes sütemény van, ugyan kiveszik a tányérról, beleharapnak és leteszik. Viszont ha sós van, akkor nekiülnek és falatoznak. Most például a legutóbb sóstanglit vittem, és megkínáltam őket, elvették tőlem a dobozzal, és úgy nekiültek, hogy alig maradt a doboz alján, két kicsi megette.
Vajon a pápa megkóstolta azt a sós stanglit, amelyet Novák Katalin adott neki látogatása alkalmával. 13:40-től népzenei kincsestárunkat nyitjuk ki, és ebben ma a Csángáló együttes fog muzsikálni. Kedves hallgatóink, műsorismertetést 2 óra, vagyis 14 óra előtt hallanak majd néhány perccel. Maradjanak velünk addig, és tartsanak velünk akkor is. Műsorunkhoz jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok, és azok figyelmére számítok játékunk alatt hamarosan, akik el tudnak menni holnap, szombaton, a Tokaj Fesztivál Katlanba a 20 óra 30-kor kezdődő Ergo koncertre. 8 óra 16 perc van, a zene után el is kezdjük a játékot.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
Szikora Róbert az Ergo együttes énekese, frontembere, a Csikidám stílus magyarországi megteremtője augusztus 3-án, vagyis holnap szombaton a Tokaj Fesztivál Katlon nagy színpadán lép fel zenekarával. Egy kis bevezető. Az Ergo 82-es megalakítása óta töretlenül az ország egyik legnépszerűbb zenekara. Fergeteges táncparti, színpompás zenei és vizuális forgatag, mindez egyben az Ergo. Tehát egy 40 éves együttest hallhatunk, de szerintem ez egy örök ifjú zene, és önök is részesei lehetnek ennek, amennyiben játszanak velünk, hívják a 36-os körzet 510-610, és megnyerik a sorsolás után a páros belépőket a holnapi napra. Olyan slágerek hangzanak el, mint például a Létezem, a Szeretlek is, meg Nem is, vagy a Ballag a Katona, és a többi, és a többi. 8 óra 20 perc van, Bozók Ferenc piaristát halljuk. Köszönöm szépen annak a hallgatónknak kedves levelét, aki megdicsérte azt, hogy Bozók atya milyen szépen szedi ABC sorrendbe a tudnivalókat egy-egy irodalmáról. Ma is így lesz egy író a megfejtésünk. Ha tudják, hogy ki ő, ki bújik meg az ABC-s könyvben, hívják a 36-os körzet 510-610, és talán már mondtam, sőt biztos, hogy mondtam, így tudják, akik hallották, hogy a Csikidám szó Paul McCartney egyik buzdításának félrehallása, a Shaky Tap így próbálta fölrázni a, hát nem mondom, hogy szunnyadó közönségét, de úgy látszik valami kicsit hosszabbra sikerült. Hát én is azt mondom, hogy Shaky Tap, fölrázom hallgatóinkat, bár nem is kell, mert eddig minden páros belépünk gazdára talált. Tehát ki az írónk a mai napon?
A betű alföldi remete. A mai napi feladványunknak több vagy választott, vagy pedig mások által reaggatott álneve is volt. Az egyik ezek közül az alföldi remete. De akár ha már az abetűnél tartunk, akkor Alvinczy Eduárdot is mondhatom, aki, ha úgy tetszik, egyfajta írói alter ego vagy alakmás is lehet bizonyos szempontból hasonlóan Szindbádhoz, több regényén, illetve novelláján végighúzódó alak, akinek az életrajzában és a gesztusaiban és a viselkedésében olykor-olykor az írói önmeghatározásra lelünk. B. Baumgarten díj, 1930. Azért érdekes, mert egyébként nem tartozott az írói fősodorba, tehát nyugatos írónak sem igazán számított, de mégis nagyon termékeny volt, és nagyon sok korabeli újság közölte a folytatásokban is, vagy úgy esetenként is a tárcáit, novelláit, tehát egy nagyon termékeny, és a 30-as években már kevésbé sikeres, de még azért a Baumgarten díjat megkapta talán éppen azért, mert anyagilag elég nehéz helyzetbe került életének a végé felé. Egyébként 1933-ban, tehát a Baumgarten díj után 3 évvel már meg is halt, és nem is volt annyira idős, 54 éves volt, de hogyha róla fotókat nézünk, akkor egy 70-es öreg pasit látunk igazából. Tehát úgy látszik, hogy a korhelyi életmód azért elég kikezdte, eléggé megviselte. Akkor a Cséhez azt mondanám, hogy Csákányi Julianna. Csákányi Juliannának hívták az édesanyját, aki cselédlány volt, az ő, már a mai napi feladványunk, édesapjának a cselédje, és csak a 10. gyermekük születése után házasodtak össze. D. Diák kisasszonyok, ez egy novellás kötetének a címe. Az E betűhöz azt mondanám, hogy egy 1001 éjszaka, ez pedig azért kell, hogy mondjuk, mert saját bevallása, életrajzi önvallomása szerint a legkedvesebb gyermekkori olvasmánya volt az 1001 éjszaka meséi, amelyben főleg a Szindbád a hajós volt az ő kedvence, amely ugye az ő műveiben is tulajdonképpen szinte, ha van Alvinczy Eduárd mellett igazán nagy alakmás, írói alakmás, az éppen ez a Szindbád figura. F. Fészek. Az Üres a fészek volt az a novellás kötet, amely a legelső volt, tehát az ő bemutatkozó, debütáló novellás kötete volt. Az F-hez még talán lehet, hogy itt adom a legnagyobb segítséget, mert azt a szót mondom, hogy fröccs. És hogyha egy írót gondol el a kedves hallgató, és hozzá a fröccsöt asszociálja, akkor lehet, hogy megvagyunk. A H-hoz azt írtam, hogy Hét bagoly, ez az egyik regényének a címe, de a H betűhöz még meg kell említeni tiszteletből Huszárik Zoltánnak a nevét, amely a már említett Szindbádból készített egy filmet. Hát nyilván a filmrendezőnek a rendezői szabadsága egészen azért benne van, de azért olykor-olykor a filmben tetten érhetők a műveiből, tehát a szerző műveiből egészen konkrét szövegrészek is. De nyilván szabadon kezdve, inkább a hangulatot próbálta megfogni, mint hogy konkrét szöveghűségre törekedett volna, mármint Huszárik Zoltán a filmrendező. Az I betűhöz csak annyit, hogy italozás. J. Mesemondások Jókai Móról, és akkor itt a Jókai, novellás kötetnek a címe, bevallottan kedves, legkedvesebb prózaírója Jókai Mór volt, és talán hangulatokban, sztori mesélésben talán a legtöbbet Jókaitól kapott. Bár én Mikszátot is nagyon benne érzem egyébként, de erről nincs szó. K. Kórhely. L. Latinovics Zoltán. Latinovics Zoltánnak csak azért említem a nevét, mert a már említett Huszárik Zoltán által rendezett Szindbád című filmnek ő a főszereplője. M betű, Márai Sándor. Volt egy időszak, amikor már a 30-as évek második felében, tehát 33-ban halt meg a mai napi feladványunk, és 30-as évek második felében már-már ki is kopni látszott az emlékezetből, és az ő kultuszát, ennek az írónak a kultuszát Márai Sándor emelte vissza a magyar irodalmi köztudatba, mégpedig egy olyan művével, amelyet szinte nem is Márai műnek tekinthetünk, hanem nem mondom ki a nevét, hogy a mai napi feladványunk művének, mert nem csak az a címe, hogy Szindbád hazamegy ennek a Márai műnek, hanem bizony nagyon erőteljesen, olyan, mint egy kicsi stílusparódia, kicsit allúzió, de hogy nagyon megtalálta azt a hangot. Azt a tollat nagyon felkapta, amit a szerző halálával letett, hogy így mondja, mármint Márai. És az M betűhöz még annyit, hogy Margit Sziget, mert hosszabb ideig itt élt. Enny, Nyíregyháza, mert az ő szülővárosa. Ó, Óbudai szobra, Gyenes Tamás műve. P, Podolin, ez azért érdekes nekünk, mert piarista diák is volt. P, tehát Podolin. P, mint Podolin, illetve P, mint piarista. És a podolini piarista rendháznak a homlokzatán van egyébként egy emléktábla, amely őrzi ezt az emléket, hogy ő, mármint ez a szerző, itt kisiskolás volt ő Podolinban. De piarista diák és számon tartjuk, mi piaristák ezt is. R betű, Radics Mária, ő pedig az ő apai nagyanyja, és még az R-hez kell mondanom egy nevet, hiszen már említettem Szindbádot és Alvinczi Eduárdot, de mindenképpen Rezeda Kázmért is említeni kell, mert ő is egyfajta olyan alak, amely több művében is szerepel, és sokan úgy tekintik, vagy úgy sejtik irodalom történeti berkekben, hogy ez is egyfajta írói alter ego lehet. És akkor jöjjön az S, a Szindbád, azt már említettem. A T-hez a Tabánt mondanám, ahol hát nagyon nagy kultusza van neki, nagyon sok kiskocsmát, vendéglátóhelyet látogatott meg is. Lényegében a Tabán volt az a kedves helye, ahova kávézni, írni, vagy fröccsözgetni, vagy valahol étkezni ment. Tehát a Tabánnak akkor, amikor ő élt, akkor sokkal, de sokkal több hangulatos kiskocsmája, kisvendéglője volt. Ma is van, de akkor ez erről volt híres, ez a budai városrész. Akkor Újházi, a U betű Újházi Leves. Nem tudom, levelest írtam, de az hülyeség. De Újházi Leves, ez a novellának a címe, amelyet csak azért hoztam be, mert a gasztrokultúrában, az irodalmi gasztrokultúrában is megkerülhetetlen az ő neve. És a végén a V, Vörös Postakocsi. Ez is egy nagyon fontos, egyik főműve az őszi utazások a Vörös Postakocsin. És a legvégén Zsuzsannát mondanám, nyilván a családnév nélkül, csak egy keresztnevet mondanak, aki az írónak a lánya.
8 óra 28 perc, elhangzott az első kérdésünk, feladványunk ABC sorrendbe szedve a tudnivalókat, a segítségeket a megfejtéshez, ami nem volt, vagy aki nem más ma, mint Kródi Gyula. Ilyenkor döbben az ember, hogy micsoda elmaradásai vannak az írással, pontosabban az olvasással kapcsolatban. Aki pedig nyert, nem más, mint Lubkovics Bertalan nevű kedves hallgatónk, jó szórakozást kívánok neki, és egy felhívás azoknak, akik szeretnének keresztény gólya táborba menni. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ad otthont a Hittel az Egyetemen, vagyis a Hegy, keresztény gólyatábornak 5-től 10-ig. A résztvevőket többek között imaestekkel, előadásokkal, közösségi és kulturális programokkal, valamint koncertekkel is várják, nem az Ergóval. A szervezők így fogalmaznak, ha idén érettségiztél és felsőoktatási intézményben tervezed a továbbtanulást, ha szeretnéd ezt az időszakodat Istennel és azonos értékrendű fiatalokkal megélni, a hegy téged vár. Ez nem csak egy egyszerű gólyatábor. A hegy egy olyan közösségi program, mely a szórakozáson túl a lelki elcsendesedésre, feltöltődésre is lehetőséget teremt. Olyan esemény, ahol egy remek hetet tölthetsz el Egerben, kultúrált keretek között közös értékrend alapján. A programról többet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem honlapján tudhatnak meg. 8:30, a zene után folytatjuk a játékot.
Ég alatt az erdőt járom, harsan a kürtszó messze távol, hajt a lábam, reggel óta várom rá. Most a kocsin megyek hozzád az út felett, korfelhő száll, pihet szívvel, gondolok már rá.
Várhatsz rám, kedvesem, most a kocsin érkezem.
Többször elhangzott már ez a felhívás, és reméljük, hogy nem pusztába kiáltott szó. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye nem is lehetne jobb, mint az EGRI érseki papnevelő intézet, itt Egerben a Foglár utca 6 szám alatt. Az időpont augusztus 12-2, ekkor kezdődik 18 órakor, és 15-én csütörtökön az ebéddel zárul. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a spirituálisnál lehet, Lóczi Tamásnál, akinek az e-mail címe a következő, lócitamas, tehát CZ-vel, lócitamas, most két C-vel mondtam, de az egyik Z, lócitamas76@gmail.com. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói. 8 óra 34 perc van, és ha már ilyen katolikus felhívást tettem, egy keresztény, talán a legősibb, egyik legősibb keresztény országba is ellátogatunk most. Érdekes, hogy az első két feladványunkat papoktól hallják. Bozók Ferenc atya volt az első, ő piarista szerzetes, és egy rozsnyói egyházmegyés pap, Juhász Attila lesz most, aki megosztja velünk élményeit erről az országról. Attila atya nagy világutazó volt legalábbis, nem tudom, a Covid vagy az azt követő időszak mennyire szekte kedvét, vagy törte ketté világjárását, minden esetre már többször számolt be útjairól, így ennek egy részletét idézzük fel most. Ha tudják, hogy melyik országban járunk, most egy kicsit megállok, mert segítséget szeretnék adni, ugyanis ennek az országnak a nevét pár éve, talán a tavaly évben hivatalosan is megváltoztatták, ezzel is eltörölve a kommunista idők egyik emlékét, de igazából ez az új név nem áll még annyira a szánkra, mint a régi. Olyan ez, mint még mindig Burmát mondunk, pedig Myanmarnak hívják most az országot, de úgy szerintem még sokáig Burma marad így a közvélekedésben, ha hivatalosan már ezt nem is használhatjuk, és hivatalosan valóban nem használhatjuk ennél az országnál sem a régi nevét. Mi volt az új, vagy mi az új, mi a régi, mind a kettőt elfogadjuk. Ha hívják a 36-os körzet 510-610-et, és egy páros Ergo koncert belépő holnapra várja a gazdáját.
Nagyon érdekes ország, keresztény, ortodox keresztény ország, sőt, a kereszténység náluk jóval korábbi, tehát ők már korábban voltak keresztények, mint mi. Valamikor az 5. században vették fel a kereszténységet. Rengeteg kolostor van, szakrális épület, és nagyon érdekesek voltak a különböző legendák, mondák, amelyek a keresztény mi voltjuk ősiességét próbálták alátámasztani.
Mennyire él még ott a kereszténységnek az ortodox formája, hiszen azért azt tudjuk, vagy tudni kell, hogy a Szovjetunió része volt évtizedeken át.
Igen, és létezik egy Sztálin múzeum.
Szobra is van még?
Szobra az ő szülővárosában, Goriban van. Más helyeken nem látunk most szobrot, a szocializmus idején viszont szinte minden városban volt. Mégis úgy tekintenek rá, mint egy jelentős történelmi személyiségre. Tehát ugye szocializmus volt, de az egyház fennmaradt, és a kereszténységet nem tudták elpusztítani. Egyébként egy nagyon kemény nép. Elmesélték nekünk, hogy hogy volt az a 10 éves időszak, amikor a Szovjetunió összeomlása után Oroszországa voltak harcban, mennyire leszegényedtek, hogy gyertyafénynél műtöttek a kórházakban, gyertya mellett melegítették a vacsorájukat, ha volt mit, gyerekek gyertya mellett tanultak az iskolában, és mégis ellenálltak és kibírták, tehát egy borzasztó kemény próbatétel volt, és az idegenvezetőnk úgy fogalmazta meg, hogy nem lehet csak úgy tönkre vágni, csak akkor tudják likvidálni vagy tönkretenni, hogyha kivágják a szőlőtőkéket. Tudni kell azt is, hogy körülbelül 5000 éve foglalkoznak szőlőműveléssel, és kiváló boruk van, és valahogy ez a szőlőművelés a kultúrájuk része lett.
Nyilván, ahogy nézegetem itt a néhány információt, nem találom azt, hogy lenne ott római katolikus, vagy a római katolicizmusnak valami nyoma, misszió van.
Van, és voltunk is a római katolikus székesegyházban, amely korábban a szocialista időszak alatt raktár vagy tornaterem volt, nem tudom pontosan, úgyhogy volt is mit tennie az újonnan kinevezett püspöknek, hogy újra a templomot létesítsen abból a egykori más célra használt épületből. Találkoztunk is a római katolikus püspökkel, nagyon szimpatikus, viszonylag fiatal olasz misszionárius, aki az egész kaukázusi régió Szabónak a római katolikus apostoli adminisztrátora. Ő személyesen jött el bennünket köszönteni a vasárnapi mise végén. Egyébként neki az országban 2000 híve van. Lelkipásztori szempontból talán így is mondhatnám, hogy túl vannak pasztorálva, hiszen a 2000 katolikusra 20 papjut, meg egy néhány szerzetes nővér, sőt, szeminárium is van az országban. De ez a püspök egyébként az örmény rítusú katolikusoknak és a káld rítusú katolikusoknak is az ordináriusa, tehát a főpásztora. A templom nagyon szépen rendben volt, örültek, hogy megfordult ott egy katolikus közösség, minden egyes zarándok csoportot nagy szeretettel fogadnak, hiszen kisebbségbe élő híveknek jól esik hitben testvéreikkel találkozni, és talán még annyit, hogy az ortodox idegenvezetőnk is elmondta, hogy a római katolikus püspököt nagyon szeretik az országban. Ő több mint 20 éve végzi már a püspöki szolgálatát, ismert személyiség, gyakran szerepel a televízióban, és mivel barátságos, az ortodoxok körében is népszerű.
Ahogy nézegetem a UNESCO világörökségi listáján szereplő helyszíneket, szinte zöme, kolostor, templom, és ami még arra vár, hogy világörökségi helyszín legyen, annak is a zöme, mondhatom, hogy ilyesmi.
Igen, meg is jegyezte valaki a csoportunkból, hogy annyi kolostort és templomot láttunk, hogy már megjegyezni sem tudja. Valóban ezek voltak a legértékesebb helyszínek, és ebből is látható, hogy milyen mély gyökerekkel rendelkezik a kereszténység.
Szentek, most nem ugrik be igazán senki. Vannak?
Természetesen az első a Szent Szidónia és Szent Nino. Szent Nino egy hölgy, tehát egy női szent, aki gyakorlatilag a legfontosabb misszionáriusuk volt.
Kevesen ismerjük, vagy keveset tudunk róla, ki volt Szent Szidónia?
Szóval volt egy zsidó család, és amikor hallottak arról, hogy Jézus Jeruzsálemben van, és kivégezni készülnek őt, akkor az édesanyja azt mondta a fiának, hogy fiam, menj le Jeruzsálembe, és próbáld megakadályozni ezt a szörnyűséges cselekedetet. És hát az a zsidó férfi el is indult, lement Jeruzsálembe, de mire odaért, sajnos az Úr Jézust már keresztre feszítették. De még tanúja volt annak az eseménynek, hogy ott a katonák osztozkodtak a köntösén. És ő megvette tőlük Jézusnak a varratlan köntösét, és a lánytestvére, akit Szidóniának hívtak, amikor hazaért azzal a köntössel, annyira megörült annak a köntösnek, hogy magára tette, és hogy a nagy örömtől, vagy nem tudni mitől, hirtelen meghalt. A köntös nem tudták róla levenni, és ezzel a köntössel temették őt el. És a mai napig megvan ennek a Szent Szidóniának a sírja, amely azért lett jelentős zarándok hely, mert gyakorlatilag Jézusnak a köntöse található itt, és az a templom, amely Szidónia sírja fölé épült, az ő egyik legjelentősebb búcsújáró helyük, mert a hagyomány szerint először Szidónia sírjából kinőtt egy diófa, és azt a diófát ketté vágták, de a diófa elkezdett lebegni a levágott része a levegőben, és ebből látták, hogy valamilyen rendkívüli helyzetről van szó, és később aztán abból a fából készült az egyik templom, ma pedig egy híres búcsújáró hely, egy nagyon jelentős ortodox templom található Szent Szidónia sírja fölött.
8 óra 42 perc van, kedves hallgatóink, és Juhász Attila atyát hallottuk az elmúlt percekben, és én jártam külföldiekkel egyetemre, és voltak köztük, az amiben amerikaiak, és az egyik lánynak volt egy ilyen pulóver, amire az volt írva, hogy I'm Georgian. És akkor nem tudtam, hogy melyik ez az ország, az kiderült, hogy ez nem más, mint Grúzia. Tehát a saját származására utalt ezzel a pulóverével, és ez a Grúzia volt, amit ma hivatalosan Georgiának mondunk. Tehát ez volt a megfejtésünk, és gratulálok Poncsák Tibor ajaki hallgatónknak, aki páros belépőt nyert a holnapi Ergo koncertre. Mondtam, a helyszín Tokaj Fesztiválkatlan, a kezdési időpont 20 óra 30 perc, de kéretnek a nyertesek 20 órára megjelenni, és jegyüket átvenni, így időben lesznek. Jó szórakozást önnek is. És még van egy páros belépőnk, de az majd csak a játék harmadik kérdése után talál gazdára. Vannak grúz, most mondjam, hogy georgiai, de hát ez kicsit nyelvtörős, tehát vannak georgiai származásúak a sztárok, úgymond énekesek között is. Egyikük Kéti Melua. Most itt halljuk.
Mary Pickford used to eat roses, thought that they'd make her beautiful, and they did. Once poses Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. David Griffith worked as an extra, then as a stagehand, until they let him be a director. Dave was brave, a mover and shaker, a true pioneer. He seemed to show no fear, a real filmmaker. Just like Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. They tried to pick fair weather, but love died and didn't last forever. Supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Worth the king's ransom, Charlie Chaplin, he was invited when these artists became united. When these artists became united. These artists became united.
8 óra 47 perc van, kedves hallgatóink, és az Ausztrál SBS Rádió által rendelkezésünkre bocsájtott egyik hanganyagot tesszük most közzé, ki más beszélne benne, mint a dr. Hangai György, akit Kiskata kérdez. Hogy kiről? Azt kérem megtelefonálni a 36-os körzet 510-610-es számra. Tehát többet segítsek, számunkat tudják, szerintem bőven kitalálják, hogy kiről is lesz szó az elkövetkező mintegy 5 percben. Egy Ergo koncert páros belépő várja gazdáját.
Tarka Barka történetekből összeállított sorozatunkban ma egy rendkívüli emberről lesz szó. Hihetetlen tetteket, mondhatni csodákat hajtott végre, melyeknek titkait máig sem ismeri senki sem. Halljuk hát, ki volt ez a titokzatos ember?
Tehát a halhatatlan Weiss Erik valóban titokzatos volt, mégpedig annyira, hogy tulajdonképpen ez volt a szakmája. Ugyanis nem másról, mint Weiss Erikről, a halhatatlan emlékű illúzionistáról és bűvészről van szó.
Nem nagyon ismerős ez a név. Valóban egy híres ember volt?
De még mennyire. Csak egy kis türelmet kérek, mielőtt elárulnám, hogy kiről is van szó. De kezdjük az elején. Erik 1874-ben Budapesten született Weiss Samuel Rabbi és felesége lánykori nevén Steiner Cecília gyermekeként. Még 4 éves sem volt, amikor az 5 gyermekes család Amerikába vándorolt, ahol Weiss papa továbbra is a rabbi tisztséget töltötte be a Wisconsini Zion Reform Jewish Congregationben. Még két gyermekük is született, és nem mondhatni, hogy túl jól ment dolguk, mert a gyerekeknek korán munkába kellett állni, hogy megélhetésüket biztosíthassák. Eric kisnövésű volt, de izmos és jó felépítésű gyermekként kiváló tornász lett belőle. 9 éves korában már trapézartistaként lépett fel, mégpedig úgy, mint Eric a levegő hercege. Kiváló fizikai képességekkel rendelkezett, és így aztán sportolóként is kitűnt, és számos díjat nyert különböző sportágakban. De érdeklődése egyre inkább a bűvészet felé vonzotta. Szorgalmasan tanulmányozta híres cirkuszi varázslók munkáját, és néhány éven belül belőle is hivatásos bűvész lett. Már csak egy megfelelő név hiányzott, de az is hamar megszületett. Híre futótűzként terjedt, először a szenzációra mindig éhes Amerikában, de aztán hamarosan az egész világon. Nem a szokásos bűvész trükkökkel kápráztatta el a közönségét, hanem egészen egyéni, saját tervezetű mutatványokkal. Ezek mindig rendkívül veszélyesek voltak, vagy mondjuk inkább, hogy veszélyesnek látszottak, és túllépték a megszokott cirkuszi vagy vaudevill előadások kereteit. Leggyakrabban nyilvános helyeken lépett fel, és legtöbbször a rendőrség, a tűzoltóság vagy akár a városatyák közreműködésével.
És hogyan tudta mindezt elérni?
Először is azzal, hogy a mutatványok tényleg eredetiek és megdöbbentőek voltak. A leglehetetlenebb, illetve legreménytelenebb helyzetekből is ki tudta szabadítani magát, mégpedig úgy, hogy azt senki sem tudta megmagyarázni. Egyike a legismertebb mutatványainak az úgynevezett kényszerzubbony kiszabadulás volt.
Kicsit részletesebben, hogyan is volt ez?
Először is kényszerzubbonyt húztak rá, és ez már egymagában is elég, hiszen köztudomású, hogy egy ilyenből még a dühöngő őrültek sem tudnak kiszabadulni. Utána láncokkal körültekerték, lelakatolták, aztán fejjel lefelé egy hatalmas daruval sok emeletes magasságba emelték. Ott aztán mindenki szeme láttára néhány perc alatt a bámészkodó tömeg ujjongásától kísérve kiszabadította magát. De volt ennél sokkal veszélyesebb mutatványa is, olyan, mint például a vízbe dobott láda nevezetű. Ez úgy zajlott le, hogy megint csak kényszerzubbonyba csomagolták, aztán leláncolták, bokáit összebilincselték, majd egy faládába zárták. A ládát alaposan leszögezték, egy mázsa olmot is ráláncoltak, aztán az egészet bedobták a tengerbe. Mindez szavahihető tanúk és egy csapat újságíró előtt történt. Még egy perc sem telt el, amikor a hazánk fia már fel is bukkant a mélyből, és amikor a ládát is felhúzták, az látszólag teljesen sértetlen volt, benne a levetett kényszerzubbonnyal és a bilincsekkel. De volt még sok más, talán még ennél is veszélyesebb mutatványa, melyek során élve temették el, fejjel lefelé vizes tartályba engedték, koporsóba zárva úszómedencébe dobták, szóval csupa ilyen kellemes szórakozásban részesítette magát. Minden helyzetből ki tudta magát szabadítani, de ennek ellenére sohasem vallotta, hogy természetfeletti képességekkel rendelkezik, vagy hogy sikerét valamifajta varázslatnak köszönheti. Hallatlan népszerűségét nem csak kiváló fizikai képességének köszönhette, hanem annak is, hogy rendkívül tehetséges volt a reklámozás terén is. Szinte minden egyes fellépése óriási publicitásra zajlott, és személyét valóságos kultusz övezte.
Ha jól hallottam, akkor szellemidézéssel is foglalkozott, ez így van?
Igen, érdekelt őt a dolog, de meglehetősen szkeptikus volt, sőt, mi több, nagy buzgalommal igyekezett minden spiritista sarlatánt leleplezni. Akkoriban, a 20. század elején a szellemidéző szeánszok nagyon népszerűek voltak, és egy-egy híresebb médium nagy hírnek örvendett. Houdini ezekre utazott főként, és előszeretettel leplezte le csalásaikat. Nem egyszer áruhában, elmaszkírozva, ő maga is részt vett a szeánszokon, csak hogy személyesen is rajta kaphassa az élámosokat. De mindettől függetlenül valamelyest azért hitt a túlvilággal való kapcsolatban. Feleségének megígérte, hogyha előbb halna meg, mint ő, jelentkezni fog a más világról. És mintha csak megérezte volna közelgő halálát, 52 éves korában tényleg meg is halt. Halálát állítólag egy meggondolatlan kijelentésének köszönhette, ugyanis azt állította, hogy a felső testére mért legerősebb ütéseket is kibírja fájdalom nélkül. Egy előadás után kimerülten visszatért öltözőjébe, ahol egy fiatal ismerőse várta. Hogy miért nem, ma már nem tudjuk, az egy párszor úgy gyomron vágta, hogy az néhány napon belül belehalt. Egy ilyen szerencsétlen véletlen okozta a nagy bűvész halálát. Temetésén ezrek siratták a Magyarországon született, de ízig-vérig világpolgárra vált illúzionistát. Felesége egy évtizeden át hasztalan tartotta a szeánszokat, hogy felvegye a kapcsolatot férje lelkével. Végül is feladta, de mások viszont mindmáig próbálkoznak, hogy megidézzék szellemét. A spiritiszták állítják, hogy valahol a túlvilági szférákban ott lebeg a halhatatlan lélek. Mi pedig a hallgatóra bízzuk most megint csak, hogy ezt elhiszi, vagy nem hiszi.
Vagy hogy hiszi a piszi. Kedves hallgatóink, 8 óra 53 perc van. Egyelőre még nem futott be megfejtés, illetve olyan megfejtő, aki élni tudna a jegy felkínálta lehetőséggel a holnapi napon 20 óra 30-tól a Tokaji Fesztiválkatlanban. Ezért még várunk egy kicsit, hogy megtudjuk, ki volt az, akiről dr. Hangai Györgyöt Kiskata kérdezte. Addig egy felhívás, egy program beírni a búcsús naptárba, bár még odébb van, de augusztus 20-a is eljön hamarosan. Ünnepi Szent Mise és körmenet lesz a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál, Anna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Ez Ecsét közelében található, aki járt ott már tudja, aki pedig nem járt, annak itt az alkalom, hogy egy búcsú keretében megismerje a helyet és annak történetét, hogy hogyan is alakult ki a Szent Kút völgye. Az ünnepi program augusztus 20-a tehát 16 órától fogadják az zarándokokat, akiket Mária köszöntő énekekkel, majdnem azt mondtam, köszönt fogad, vár. Köles Éva népdal énekes. 17 órakor kezdődik az érseki Szent Mise és a körmenet. A Szent Misét dr. Ternyák Csaba, egri érsek úr celebrálja majd. Szeretettel várnak mindenkit, a szervezők tehát a Szent Kút völgyébe augusztus 20-ára, és a megfejtőnk, aki a páros belépőt nyerte, Száraz Erzsébet nevű kedves hallgatónk. 8 óra 55 perc van neki is, és mindenkinek, aki nyert, gratulálok, és az Ergo koncerthez jó szórakozást kívánok. Ezzel búcsúzom, és megköszönöm még a munkáját Vasvári Dettinek, aki a zenéket szerkesztette, valamint Fehér Józsefnek, aki az adást bonyolította és az önök telefonjait fogadta. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!
You got me in love. chase.